Sziasztok! Ez itt a Szemüveget a Flórának legújabb adása. Mondanám, hogy már vissza is tértünk, de azért egy hosszabb szünetet tartottunk, ilyen-olyan okoknál fogva, de most újra itt vagyunk, Csatári Flóra és Németh Dániel.
Sziasztok!
És elmaradt egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Nem tudom, miről beszélsz,
a világban...
semmi fontos mulasztásunk nincsen az elmúlt hetekből.
A világbajnokság értékeléséről van szó természetesen, ugyanis véget ért a 2018-as világbajnokság.
Hál'
Franciaország
Istennek.
Megnyerte a tornát. Erre már nem mondom, hogy hál' Istennek. De most egy picit értékelni fogjuk, szóval át is adom a szót Flórának.
Sziasztok! Igazából az első dolog, amiről szerintem beszéljünk, az az, hogy mire fogunk emlékezni ebből a VB-ből, hiszen összességében ezek a giga sportesemények, amik 4 évente vannak, úgyis, mint foci VB vagy olimpia, mégiscsak mindig történeti jelentőséggel bírnak, és azt hiszem, hogy most már azért elég távol vagyunk, főleg mondjuk, hogyha az első csoportköröket nézzük az eseménytől ahhoz, hogy már mondjuk elhalványuljanak az emlékek, és nagyon érdekel, hogy benned így mik azok, amik így kikristályosodtak, és úgy tűnnek, hogy hosszú távú tanulságok lesznek, vagy mondjuk egy év múlva is fel tudnád őket idézni.
Jó a felvetés. A kérdésem az lenne, visszadobom a labdát, hogy én kezdjem ennek az értékelését, vagy izgalmasabb lenne esetleg az, hogy te elmondod, hogy valószínűleg mi az, hogy megmarad majd a következő világbajnokságon is még, hogy
nyilván
jó, 4 évvel ezelőtt az jó volt.
Önön fontosságunkat hirdetve hiszek abban, hogy mindkettőnk véleménye borzasztóan sokat számít. Én arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha, mert legalábbis az én fejemben ez általában egy-egy dolog, amit mondjuk nem nagyon kéne szételemezni, meg cincálni egyrészt, mert szerintem nem is feltétlenül ennek annyit, másrészt meg már van egy műsoridőnk, amiben nem ártana beleférni néha-néha. Szóval arra gondoltam, hogy mi lenne, ha egyet-egyet mondanánk, de akkor én mondom az első dolgot, az pedig az, hogy kiestek a németek.
Úgy volt, meggondolom meg a Németország, hogy ők mindig nyernek. Van ugye ez a
híres mint hogyha lenne is egy ilyen mondás, meg inkább a németek kapcsán az volt nekem nagyon szembetűnő, hogy mennyire hihetetlenül sokan örültek a németek kiesésének a környezetemben, azok közül is, akikről egyébként azt feltételeztem, és részben most is feltételezem, hogy nem is követték szorosan a németeknek, vagy általában a VB-nek, mármint a németek VB szereplését, vagy általában a VB-nek az alakulását. Szóval, hogy az, hogy ez önmagában ekkora hype tudott lenni, és a futball iránt relatíve érzéketlen emberek számára is egy valamiféle elégtétel. Egyrészt szerintem nagyon sokat elmond a magyar néplélekről, és van benne valami sajnálatos, hogy mégiscsak annak tudunk a legjobban örülni, hogyha valaki másnak szar, de igen, szóval, hogy ez biztos meg fog maradni.
Ja, hát kik verték meg a magyar válogatottat a világbajnoki döntőben?
Értem, szóval, hogy ez ilyen régre megy vissza.
Természetesen, az a baj, benne van a magyar folklórban.
Hogy akárkiről van szó, ha a franciákról van szó, ha a brazilokról van szó, ha a portugálokról van szó, bárkit elő lehet szedni, és szerintem jó magyar foci szurkolók 10-ből 9 alkalommal pislantásnyi idő alatt tudnak 3-4 okot mondani bármely nemzet válogatottjára, a tekintetben, hogy miért kell őket gyűlölni. Hozzáteszem, van önkritikánk szerintem, egy igazi magyar foci rajongó ugyanezt a magyar csapattal is megteszi, továbbra sem tudom, hogy ennek örüljünk-e.
Visszatérve kicsit a németekre, szerintem elég sok szurkolóban hagyott mély traumatikus nyomot valamelyik német válogatott, mert azért elég sokszor nyertek úgy nagy tornát, hogy nem volt különösebben látványos a játékuk. Ugye szokták emlegetni ezt a 90-es válogatottat is, de 2002-es is egy érdekes volt, mert ott nem nyerték végül meg a tornát, a braziloktól kikaptak a döntőben, de egy kifejezetten olyan szintelen, szaktalan német válogatott jutott el, aminek ugye hagyományos erényeit azért meg lehetett figyelni, hogy nagyon jól tudnak küzdeni, és nyilván fegyelmezettek is, tehát ilyen közhelyekkel lehet, nem is biztos, hogy közhely, de most nevezzük annak, szóval ilyen közhelyeket lehet pufogtatni német focival kapcsolatban. De azt hiszem, hogy ez megváltozott azért az utóbbi időszakban, amin nagyon sokan ilyen politikai felhanggal is fogalmaztak meg, hogy ez a német válogatott már elveszítette az identitását, ami egy elég gyakori visszatérő toposz volt ebben az időszakban, ami részben igaz a német válogatottnak, mert tényleg nem az a legfőbb erénye, hogy küzdenek, és hogy bármilyen gyenge játékkal is, de a végén valahogy megnyerik a mérkőzést, hanem másfajta erények kerültek előtérbe, ez egy sokkal játékosabb, sokkal technikásabb, sokkal semleges nézők számára is élvezhetőbb német válogatott. Tehát azért átalakult, és nem mondom, hogy feltétlen negatív irányba ez a német válogatott. Nagyon-nagyon sok minden vezetett odáig, hogy végül kiestek a csoportkörbe, de ahogy igen, erre azért elég sokat fogunk emlékezni, hiszen 1938-ban fordult utoljára elő, hogy egy német csapat a világbajnokság első körében kiesett volna ugye a tornáról. Persze azért egy érdekes összehasonlítás, mert akkor még nem volt csoportkör, és egy csoportkört azért így első fordulónak nevezni, az egy ilyen kicsit erőltetett dolog, de alapvetően igen, a csoportkörből sem nagyon szoktak kiesni a németek. Talán utoljára egy Európa-bajnokságon fordult elő ilyesmi velük, ami után úgy döntöttek, hogy átalakítják az egész német labdarúgást, önkritikusan belátva, hogy picit gyengültek, szóval most akkor valamit nagyon, nagyon meg kell változtatni, és ennek lett ugye a 2014-es világbajnoki győzelem a csúcsa.
Hát érdekes lesz, hogy erre hogy fognak reagálni, az meg megint érdekes, hogy milyen jól tartjuk magunkat, ha nem beszélünk egy dologról sokat, de akkor mármint ugye ehhez a fente hangoztatott elképzelésed, minden esetre mondj egy emléket te, amit ehhez a VB-hez kötni fogsz.
Az, hogy mennyi gól volt az egyenes kiesése szakaszban. Általában azért ilyen egy-két gólok szoktak születni, és nagyon ritka az, amikor sok gólos mérkőzést látunk ebben a szakaszban. Nem is nagyon tudok felidézni olyan válogatottat, ami úgy nyert világbajnokságot, hogy nagyon sok gólt kapott az egyenes kieséses szakaszban, leszámítva most Franciaországot, ami most így gyors fejszámolást követően 5 gólt kapott a legjobb 16-tól kezdve. Ez pedig most visszanézve az előző világbajnokságokat nagyon sok a győztesekhez képest, mert itt általában vagy az volt, hogy egy gólt kaptak az egyenes kieséses szakaszban a későbbi győztesek, vagy egyet sem. És azért ez egy elég nagy ugrás ahhoz képest, hogy most meg volt egy ilyen 5 gólos csapat. Azt is tegyük hozzá, hogy azért nyilván olyan csapatokkal játszottak, akikkel bele lehetett menni egy ilyen kiki párharcba, és alapvetően azért picit csalóka ez a statisztika, hogy mennyi gólt kaptak, mert hogy alapvetően azért Argentína ellen se volt nagy veszélyben a francia továbbjutása, döntőben pedig aztán pláne egyértelmű volt a helyzet, de az, hogy ennyi gólt kaptak, és ennek ellenére világbajnokságot nyertek, ez mindenképpen egy emlékezetes dolog lesz. És egy kicsit megszegve a feltételt, azért nyilván Horvátországot ide kell még venni, mert ugye ez egy olyan generáció volt, amiről már nagyon-nagyon régóta mondták, hogy oda kellene érniük mondjuk legalább egy elődöntőbe, és legalább az érmesek között kellene szerepelniük, de aztán valahogy mindig, amikor ott volt a lehetőség, akkor elbuktak, és sokszor emlékezetes módon buktak el. 2008-ban Európa-bajnokságon úgy buktak el Törökország ellen, hogy egyrészt sokkal több helyzetük volt, mint a törököknek, aztán utána a hosszabbítás 120. percében gólt szereztek, és a 121-ben gólt kaptak, aztán a 11-es párokat elveszítették, de mondhatnám a 2016-os EB-t is, ahol teljesen kinyílt az ág, és szinte már mindenki döntőbe látta őket, és kikaptak a portugáloktól. Tehát sok olyan helyzete volt a horvát válogatottnak, amikor jók lehettek volna, nagy eredmény benne volt a szereplésükben, és aztán mégsem jött ki igazából ez. És talán mostani volt az utolsó igazán nagy lehetőség ennek a csapatnak, és a Modric is kifelé megy, Rakiticre is azért lehet mondani, hogy talán még egy nagy világverseny benne van, de egy nagy világbajnokság valószínűleg már nem. Szóval ennek a nagy generációnak ez volt az utolsó lehetőség egy nagy dobásra, és hát éltek ezzel a lehetőséggel. Még akkor is, hogyha ehhez azért nagyon sok szerencse is kellett, és tulajdonképpen azt, amit az előző egy évtizedben elvett tőlük a sors, azt most így kamatostul visszakapták, és hát nem tudok nem röhögni Nikola Kalinicsen, aki ettől a válogatottól léphet vissza, és döntött úgy, hogy akkor neki így ebből a világbajnokság nevű buliból nem kell több az első mérkőzést követően.
Igen, hát az mindenképpen egy emlékezetes sztori az övé, noha valószínűleg kevésbé örül annak, ahogy mi emlékszünk rá, Sok olyan példa van, amikor felnőtt férfi focisták, óvodás kisfiúk módjára dúzognak. Ez azt hiszem, hogy ennek ikonikus emléke lesz. Amire én még emlékezni fogok ebből a VV-ből, hogy borzasztó rövidnek tűnt nekem, ami nem tudom, hogy annak tudható be, hogy jobban tolerálom már a focit, illetve a focilázat, meg azt, hogy ilyenkor a csapból is ez folyik. Nem tudom, hogy annak tudható be, hogy több meccset néztem mondjuk szándékosan, noha kevés jó meccset sikerült elkapnom, ez is igaz. De minden esetre azért arra emlékszem, hogy az előző világbajnokság, ami Brazíliában volt, az borzasztó hosszúnak tűnt, és hogy így mint hogyha így nem bánszorogtak volna csak a napok, pedig hát akkor is dolgoztam már, akkor is volt egy csomó minden, ami egyébként le tudott kötni, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk így a gondtalan középiskolás nyári szünetbe szakadt bele a foci VB, ahol azért unja az ember, mert nincsen más tennivalója. Úgyhogy nem tudom, hogy ez egy jobb világbajnokság volt, egy élvezhetőbb, vagy akár egy kisebb hype-ot kapó, mert hogy simán az is tehet, hogy egyszerűen csak mondjuk az előző világbajnokság idején nagyobb volt a hajcihő.
Érdekes ez a téma, mert nagyon sok emberrel beszélgettem a világbajnokság előtt a világbajnokságról, és senkit sem éreztem azt a lelkesedést, hogy jön a világbajnokság. Végignézte az ember a csoportmérkőzéseket, és az volt az érdekes, hogy talán mondjuk van egy 4-5 olyan mérkőzés, amit úgy tényleg vár, az összes többi az meg nem igazán mozgatta meg az emberek fantáziáját. Pláne mondjuk, hogy egy olyan nyitó mérkőzés volt Oroszország-Szaúd-Arábia, ami soha büdös életben nem ülne le semleges néző megnézni egy Oroszország-Szaúd-Arábia mérkőzést. Aztán valahogy szerintem sokkal jobb lett már a csoportkör is, ahhoz mérten, amit végül is vártak tőle, volt jó néhány meglepetés, például ugye a németeké. De ez az érzés bennem is benne volt, csak ugye én sem tudom most eldönteni, hogy ez azért volt-e így, mert ugye talán ez volt az első világbajnokság, egészen biztosan ez volt az első világbajnokság, amit úgy konkrétan ugye dolgoztam is rajta, hogy ezért ment el gyorsabban, vagy úgy nem tudok magyarázatot adni rá, de valahogy tényleg ez
de úgy látszik, hogy az érzés ez valid. Nem jó vagyok az egyetlen, aki ezzel találkozott. Még egy dolog, amire én emlékezni fogok, az a belgáknak a japán elleni győzelme, és a szerencsétlen összetört síró japán játékosok, az szerintem egy nagyon megrendítő élménye volt így egy focit annyira kedvelő ember számára is, mint amilyen én vagyok. A világbajnokságnak egyrészt szerintem az egy izgalmas meccs lett, vagy egy nem tudom, drámai dinamikájú, mert nyilvánvalóan nem ott láttam az évben a legjobb focit, de hogy én szerettem ezeket a nagy visszatérés történeteket, vagy amikor valaki meg tud fordítani egy meccset így, ugyanakkor tényleg vérzett a szívem a japán játékosokért, annak ellenére, hogy nem mondhatnám azt, hogy alapvetően japán szurkolóként érkeztem meg ebbe a meccsbe. Vagy hát, belga ellen drukkerként, mert nyilván ez is lehetne az oka, de...
Nyilván nagyon sok japán szurkoló volt, főleg Japánban. Tehát nem hiszem, hogy semleges szurkolók tömegei pártoltak volna hozzájuk. Annál is inkább, mert a csoportkörben viszont az egyik negatív hőse volt tulajdonképpen a japán válogatott. Lényegében nem történt más, mint amit nagyon sok más válogatott is bejátszott volna, de...
Amiről a foci szól.
Nem a foci, hanem alapvetően a sport úgy általában, tehát elég sok olyan sport van, ahol tudsz taktikázni. Nyilván ebben a leosztásban ők is tudták azt, hogy az eredmény az ő javukra kedvez, és abban a pillanatban nem kell nekik semmit csinálni. Ez nagyon könnyedén megbüntethette volna magát, de miután Szenegál nem tudott begyötörni egy gólt, és már a lengyelek se nagyon fáradoztak azon, hogy kapjon még egyet Japán, ezért ez ilyen békés semmittevésbe torkolt, és mondhatjuk azt, hogy felháborító módon nem csináltak semmit a japánok.
De mondhatjuk azt is, hogy a saját képességeiket sikerült kimaxolniuk, vagy hogy a nem tudom, a tehetségükre szabták a fociukat.
Ja, mondhatunk ilyen bullshit-et is, igen, de aztán utána valóban az egyik, hát egy ilyen szimpatikus vesztese lett ennek a tornának. elég sokan sajnálták szerintem, bár jó, nem akarok a jövőbelátó képességeimmel villogni, mert hogy ilyenek nincsenek alapvetően, de valahogy biztos voltam abban, hogy a belgák nem fognak ott kikapni. Még akkor
szerintem ezért... azért sokaknak izzadt a tenyere, ha mondjuk a belgákra fogadtak, főleg ha nem csak az adott meccsen, hanem úgy általában mondjuk a VB-n is egy szép menetelést vártak tőlük, ami egyébként ugye többé-kevésbé végül is be is jött. Na jó, mire fogsz még emlékezni?
Nagyjából szerintem ezekre.
Akkor én mondok, mert nekem van még.
Jó.
Én emlékezni fogok arra, hogy ez volt az a VB, ahol eldőlt, hogy Messiből nem lesz világbajnok.
Ó. Hát, erre azért nem fogok így emlékezni, mert ez nagyjából 2 éve eldőlt. Látva azt, hogy milyen káosz uralkodik a teljes argentin válogatott körül. Ja. De Ronaldóból se.
És Ronaldóból se.
Pontos. Hát az is azért egyértelmű volt, hogy Ronaldo se nagyon lesz világbajnok.
Hát igen, azért kettőjük közül szerintem reálisan nézve erre Messinek sokkal több esélye kellett volna, hogy legyen.
Igen, hát voltak is döntőben. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel a 14-es döntőről.
Emlékszem rá, igen.
De ja, annyira fantasztikus mérkőzés volt. De például volt mesilabdája az argentinoknak.
Ja, és még egy dolog, amit majdnem kifelejtettem, a legfontosabb dolog, amire ebből a VB-ből emlékezni fogok. A Wimbledon.
Ja, jó. Hát ez elég off-topic, de ja, elfogadjuk.
Hát jó, de vannak az embernek prioritásai. Egyébként részben ez is oka annak, hogy picit hosszabb szünet volt megint a podcastben, mint szerettük volna, hogy hát azért, amikor Wimbledon nézés, meg foci VB nézés közül kell választani, vagy ráadásul nem is kell választani, mert ad abszurdum még a saját munkámra is hivatkozhatok ilyen felmentési alapként, akkor azért nehezen fogom meg a virtuális távkapcsolómat, és kapcsolom át a laptopon a streamet a foci VB-re, ha lehet teniszt is nézni. Főleg, ha Wimbledonból.
Főleg, ha jó meccseket.
Igen, és hát azért off-topic, de idén volt főleg a második héten azért mit nézni szerintem a Wimbledoni tornán, úgyhogy sokszor azt éreztem, hogy jobban kiszolgálja még a semleges nézőket is ez a kínálat, mint a foci VB.
Hát igen, csak az olyan sokan nyelv alapból a teniszt.
Fel nem foghatom. Na mindegy, visszatérve a focira, van még néhány téma, amiről úgy gondoltad, hogy érdemes lenne beszélnünk. Uh-huh. Miről beszéljünk még?
Még az a bronz meccsekről. Ez mindig egy ilyen érdekes ilyen mellékvágánya, vagy nem is tudom, egy kis szigetecske a világbajnokságon, mert egy olyan tétmérkőzés, ami már azért nem is igazán tétmérkőzés, hiszen két csalódott csapat játszik, többnyire, mert azért előfordulhat olyan, hogy valaki csodával határos módon jut el az elődöntőig, és tökre örülnek annak, hogy játszhatnak még egy bronzmeccset is, de alapvetően, ha megnézzük, akkor valószínűleg azért többnyire két csalódott csapatot látunk, közelségben érezték a VB döntőt, az aranyérmet, és aztán mégiscsak a bronzért kénytelenek küzdeni. Általában jó találkozókat hoz, legalábbis olyan értelemben, hogy elég sok gól szokott születni, a torna átlag fölött szokott termelni egy bronzmérkőzés, de valahogy mégiscsak olyan, kicsit olyan szomorkás hangulata van ennek az egésznek, és úgy sosem tudott nagyon magával ragadni a bronzmérkőzések hangulata. Nem tudom, hogy te így kicsit kívülállóként, hogy látod ezt az egészet?
Egy túl sok bronz mérkőzést nem láttam életemben, szóval nem tudom, hogy mennyire fair ebben a kérdésben véleményt nyilvánítanom, hiszen nem tudom, hogy mennyire tud mondjuk szórakoztató lenni, mennyire tud feszültség lenni benne, ilyesmi. Az biztos, hogy mivel ugye ez az egész éremosztási rendszer, meg a sportnak a dinamikája, tényleg a legtöbb sportban az első 3 helyezetre van ráállva, ezért egy logikus dolognak tűnik, nyilvánvalóan el lehet ráadni egy csomó jegyet, iszonyatosan nagy bevételt lehet vele hozni, mert hogy azért mégiscsak mondjuk a második legfontosabb mérkőzése, vagy nem tudom, a negyedik legfontosabb mérkőzése, hogyha a két elődöntőt mondjuk elé helyezzük a világbajnokságnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy gazdaságilag mindig lesz motivációja a szervezőknek ezt megtartani. Én nem igazán látok arra reális okot és vagy esélyt, hogy ez a rendszer változzon. fun fact, vagy kedves érdekesség az én sportszurkolói tudatra ébredésemről, hogy engem először nagyon meglepett, hogy például a teniszben nincsen mondjuk a nagy tornákon bronzmérkőzés. Fogalmam sincs már, hogy melyik Wimbledon lehetett, de hát még nagyon nem ismertem szerintem a játékosokat, valószínűleg ezért nem is emlékszem arra, hogy melyik év lehetett az, amikor tudom, hogy édesapám nagyon szurkolt valakinek az elődöntőben, aki kiesett, és akkor mondtam, hogy nem baj, majd akkor a bronz meccsen vagy valami, és innen a realizálása, vagy legalábbis ez az első emlékem arról, hogy vannak sportágak, amik párharc jellegűek, és nincsen bennük bronz meccs.
Például az Európa-bajnokságban nincs bronzmérkőzés. Ott eljutnak az elődöntőig, és onnantól kezdve játszanak még egy döntőt, az elődöntősök pedig bronzérmesek lesznek, és harmadikén könyvelik el őket.
Igen, ez is egy lehetséges megoldás ennek a problémának, de igazából szerintem nagyobb esély van arra, hogy majd az Európa-bajnokságon is lesz bronzmeccs. Egyrészt talán azért igazságosabbnak is tartom, másrészt pedig, mondom, gazdaságilag a potenciál az ott van benne, úgyhogy...
Igen, visszatérve egy kicsit arra, hogy egy rövidnek érezted a világbajnokságot, várjunk még 2026-ig, amikor jön a 48 csapatos, 80 mérkőzéses világbajnokság. Lehet, hogy ahhoz képest meg különösen ilyen villámszerűen, amelyben időtartamban ugyanannyi lesz, csak több mérkőzés.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy egyébként ez is rövidített, bár nem tudom, hogy az előző világbajnokságnak milyen volt a lebonyolítási rendszere, de végülis, amikor egy nap három mérkőzés volt, egyszerűen tudom, hogy vannak, akik végig tolták a három mérkőzést, hallottam arról, aki látott már olyat, akinek ismerőse csinált ilyet, de hogy mondjuk én általában egy meccsel találkoztam egy nap, rosszabb napokon mondjuk kettővel.
Szomorú lehet így világbajnokságot nézni.
Szóval nem tudom, hogy mennyiben változott a lebonyolítási forma Rio óta, de akkor is három nap mérkőzés volt egy nap.
Igen.
Hát akkor ez sem magyarázat rá, de...
Maximumot ugye annyi változás lehetett, hogy egy kicsit az időeltolódás...
Miért később kezdődtek.
Igen, voltak olyanok, igen, amik nagyjából kettő körül fejeződtek be. Gondolom, azt sokan meló miatt nem tudták megnézni. De akkor szerintem...
A bronzmeccset azt letárgyaltuk. Amiről még kívántunk itt értekezni, az az, hogy mi a helyzet Európával, így az összes többi kontinenshez képest, hogy iszonyatosan ledominálta azért, ha csak mondjuk azt nézzük meg, hogy kikítottak tovább a csoportkörből a focit Európa, és hogy nekem az az ilyen álnaív kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mi az Istenért hívjuk világbajnokságnak a világbajnokságot, vagy hogy ennek ebben az értelemben mi a létjogosultsága, látunk-e arra utat, hogy mondjuk belátható időn belül sok nem európai nemzetnek a focija vagy válogatottja el tud odaérni, hogy legyen értelme ennek a formátumnak.
Európa azért szépen leuralta az utóbbi időszakot. Alapvetően is egyébként az a helyzet, hogy ilyen kétpólusú a világbajnokság, tehát így Dél-Amerika és Európa dobálózott egymás között, és nagyjából a két kontinensen kívül a többi labdába se rúgott, ennek nyilván kulturális okai vannak, tehát Dél-Amerikába és Európába elég hamar eljutott a futball, tehát gyakorlatilag a futball hőskorától kezdve játsszák ezt a sportot, és annak megfelelően alakították ki. A többi részére a világnak kicsit később jutott el, nem tudtak annyit fejleszteni rajta, nem is alakult ki olyan futballkultúra, és hát nem is nagyon fogtett az, hogy ugye Pelé volt talán, aki először megjósolta, és aztán onnantól kezdve nagyjából egy ilyen fél évszázadon keresztül vallásos áhítattal sorolták fel Magyarországon tévé szakértők, hogy na hát egyszer majd egy afrikai válogatott is méghozzá a közeljövőben, talán már a következő világbajnokságon eljut odáig. Miközben mondjuk azért az afrikai válogatottaknak mindig volt egy-egy kiemelkedő játékosuk, de pont az a plusz hiányzik a csapatból, például a taktikai szempontból, ami kell egy győzelemhez. Úgyhogy Európa és Dél-Amerika dominanciája változatlanul kitart, most annyi különbség van, hogy európai válogatottak közül többen is szinte ipari szinten termelik ki magukból a tehetségeket. Gondolok itt például Spanyolországra, Németországra, Franciaországra, Belgiumra, és most már talán Angliát is ide lehetne sorolni. Szépen tervezetten, nagyon nagy bázisra építve termelik ki magukból a játékosokat, és akkor még ne felejtsük el, hogy itt olyan nagy futballkultúrák vannak, mint Hollandia, Olaszország, ahol most jelen pillanatban azért válságban van önmagukhoz képest legalábbis a labdarúgásuk, de valószínűleg azért mondjuk egy ilyen évtizedes viszonylatban ki tudnak ők is lábalni ebből a válságból, és ha mondjuk megnézed a másik lehetőséget, ugye Dél-Amerikát, ott kicsit mindig is ilyen szervezetlen, kaotikusabb volt ez az egész, csak mondjuk ha Brazíliát megnézed, akkor ott gyakorlatilag a gyerekek amint járni tudnak, lehet, hogy előbb tudnak dekázni, mint járni. Tehát olyan szinten össze kötődik a kultúra és a labdarúgás. Tulajdonképpen a kettő egyet jelent. Szóval hát ezért sok tehetség van, de az látszik, hogy azért egyrészt taktikai fejlődés is szükség van ahhoz, hogy eredményes legyen egy válogatott, meg egy sokkal szervezettebb, mondhatni, hogy ilyen ipari szintű tehetség kitermelés, és amíg mondjuk például a brazilok vagy az argentinok nem váltanak, nem lesznek szervezettebbek, addig valószínűleg azért Európának elég jó esélye lesz, hogy változatlanul uralja.
Igen, de Európában azért az is látványos, hogy vannak olyan országok, mint mondjuk Svédország, vagy beszéltünk akár Izlandról is, ahol nem feltétlenül arról beszélünk, mint mondjuk az előbb általad már emlegetett nemzeteknél, hogy van egy ilyen nagyon régóta tradicionálisan szuper sikeres futballkultúráik, nem arról van szó, hogy mondjuk olyan bajnokságuk lenne, ami koncentrálja a kúrens foci tudást az országban, és hát még csak arról sem beszéltünk például egyik általam említett országnál sem, hogy az ország méretéből adódóan, vagy az ország lakosságából adódóan hatalmas merítésből dolgozhatnának.
De ilyen válogatottak Dél-Afrikából is vannak például, mondjuk Uruguayt is lehetne példaként hozni, szintén nem egy nagy ország, nem egy nagy lakossággal, és kicsit szerencsésebb sorsolással simán ott vannak a négy között. Sőt, az is lehet, hogy ha Cavani nem sérül meg, akkor nagyon komolyan megizzasztják a franciákat az egymás elleni mérkőzésükön. Tehát ilyen válogatott azért találni, olyanból van kevés, amelyik tényleg végső győzelemre is esélyes. És mondjuk azért a svédek se voltak esélyesek, Izland pedig pláne nem. Tehát mondjuk ilyen legjobb 8-ig el lehet jutni, onnantól kezdve lesz igazán nehéz a helyzet. De ugyanúgy mondhatnám egyébként Kolumbiát is, ami szintén egy elég erős válogatottal vágott neki a tornának, és szintén elég pekes volt a sérülésekkel, de talán mondjuk az afrikai válogatottakban is több lett volna ennél, sőt mondjuk Nigériára érdemes lesz 4 év múlva figyelni. Ők ritkos esélyesek lesznek. Sötét lovak.
Na jó, hát és akkor szerintem nagyjából megbeszéltük azt, amit a foci VB-ről szerettünk volna. Tekintjünk egy kicsit a jövőbe. Egyrészt beszéljünk arról, hogy mi lesz a fociban a VB után, megáll-e az élet, mennyi időre áll meg az élet, meg ilyenek. Meg hát beszéljünk persze aztán arról is, hogy mi mit fogunk kezdeni a podcasttel.
Hát, hogy állna le az élet a fociban, sosem áll le gyakorlatilag.
Hál' Istennek.
Van egy ilyen, hát ilyen kis rövid szünet, amit holt szezonnak lehet tekinteni, de most már ugye
amit jönnek azért élünk,
a... Épp. Nem, most már azért vannak mérkőzések, barátságos mérkőzések, amiről persze tudjuk, hogy a foci alkoholmentesőre, de azért ilyenkor némi érdeklődéssel figyeljük ezeket a meccseket, leginkább azért, mert ilyenkor mutatkoznak be új igazolások, és arra azért mindig kíváncsi az ember, hogyan alkalmazkodnak az új környezethez. Hogyan festenek az új mezben, hogyan néznek ki az új mezek, ezek azért nagyon érdekes kérdések, annyira azért nem, de hogy itt már azért valamiben lehet kapaszkodni, és hát most már javában mennek azért a selejtezők is. Aki nagyon futballra vágyna, az meg tudja nézni a videóton, Mulvidi aktuális mérkőzését. Valószínűleg nem volt hozzá szerencsét tegnap. Elkövettem azt a hibát, hogy...
Nem, de most Sevillában vannak.
Megnéztem, az Újpest lesz.
Csodába. Láttam, hogy valaki van Sevillában, majdnem.
Igen, igen. Ez érdekes lesz, igen. Sevillára kíváncsi.
Azoknak, akik nem az elejétől kezdve hallgatják a podcastet, fun fact, hogy magának a podcastnek az ötlete az a Sevilla stadionjából hazafelé tartó nyaraló flóra fejéből pattant ki, úgyhogy mind a város focia különleges, nem tudom, jelentőségű a podcast történetében.
Lehet, hogy kénytelenek leszünk akkor kimenni a hazai mérkőzésére az Újpestnek, hogy így a körbe záruljon, és lásd Sevillát Sevillában, és lásd a Sevillát Budapesten.
Az a baj, hogy én már az Eibar elleni mérkőzésüket sem tartottam nagyon izgalmasnak, kicsit tartok tőle, hogy akkor vajon ez mennyire tud belekötni.
Hát, ja, igen, átérzem ezt a fájdalmat.
Van egy olyan érzésem, hogy nem egészen az Eibar szintjén fognak ellenük focizni, viszont visszatérve arra, hogy mi történik ilyenkor a fociban, mennyi pihenőt kapnak a játékosok.
Attól függ, hogy meddig jutottak el a világbajnokságon. Azok, akik döntőt játszottak, elődöntőt játszottak, bronzmeccset játszottak, már nagyon megszívják, mert gyakorlatilag az, hogy most kezdik meg a szabadságot, miközben javában már zajlik a felkészülés, tehát most már szerintem egy 2-3 hete mindegyik csapat gőzerővel megkezdte a felkészülést a következő szezonra. Itt van előttünk egy kimutatás arról, csak az angol csapatokra figyelmet fordítva természetesen, hogy melyik játékosnak mennyi ideje lesz a felkészülésre, és itt nagyjából azt látjuk,
ezek,
hogy...
Bocsánat, napokban értendőek?
Napokban, igen.
Atya világ.
Tehát mondjuk van egy játékos, aki nem volt világbajnokságon, őnek nagyjából olyan 40 napos felkészüléssel kell számolnia, az, aki eljutott a világbajnokság legvégéig, annak nagyjából olyan 12, tehát kevesebb, mint 2 hete van felkészülni a következő szezonra, ezért is van az, hogy őket általában egy picit hosszabb ideig szokták pihentetni.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor nincsen valami járulékos szabadság, hogy az első egy-két körből még hiányozhatnak. Mert hát úgy gondolom magának a klubnak se jó azért.
Hát igen, ez különösen azoknak, akik jók, tehát akik bajnok esélyesek, vagy nagyon sok játékost adtak egy válogatottnak, ők alaposan megszívják. Hát ez szokott az lenni, hogy általában a bajnokságok elejét kihagyják, vagy maximum csereként lépnek pályára, és mondjuk inkább a második, harmadik, de inkább a negyedik fordulótól kezdődően állnak rendelkezésre. Itt például most gyorsan megnéztem, hogy a Premier League ez például augusztus elején kezdődik gyakorlatilag, nagyon jó 10-én, de hát most ha megnézzük, hogy most van ugye 26, tehát nagyjából mondjuk egy ilyen 2 héttel kell számolni, most még valószínűleg azért van, aki a szabadságát tölti, vagy mostanában tér vissza a csapathoz, tehát ez a 2 hét áll majd rendelkezésére, hogy felkészüljön a bajnokság kezdetére, tehát közülük elég sokan nem fognak majd pályára lépni. Egyébként nem meglepő módon a Manchester City szívja meg talán leginkább az angol csapatok közül, hát a kulcsembereik közül elég sokan fognak hiányozni, de...
De náluk ezt már be is jelentették, ezt még én is olvastam, hogy alapvetően nem is számítanak a világbajnokság legjobbjaira az első néhány fordulóban.
Nyilván, és ilyenkor azért nagyon sokat számít az, hogy kinek milyen keret áll a rendelkezésére. Nem véletlen az sem, hogy például a Manchester City leigazolta Riyad Mahrezt a Leicester City-től. Sokan azért felvonták a szemöldöküket, hogy hova fog beférni, meg nyilván egy kezdő potenciállal rendelkező játékos, és a Citynek megvan a 2 kezdő szélsője, de látod például azt, hogy mondjuk Sterling végjátszott gyakorlatilag az egész világbajnokságot, neki mindenképpen pihenőre lesz szüksége, tehát már eznek, ha máshol nem is a bajnokság első felében azért lesz szerepe, de véletlen azért később is. Egyébként vannak olyan őrültek, akik például Matáról rémlik valami ilyesmi, hogy ő 2 válogatott eseményt is bevállalt. Volt egyszer a felnőtt válogatottal, hogy nem játszott nagyon sokat, de azért nyilván végig kellett tolni az alapozást azzal a csapattal is, és aztán az olimpiára is elment a spanyol válogatottal, ahol már nem is játszott egyébként jól.
Hát elfáradt.
Hát igen. és a szezonja se volt egyébként olyan nagyon erős, ha jól emlik, de erre már nem esküdnék meg, az biztos, hogy ezt így nem lehet bírni, tehát itt legalább egy ilyen egy hónapos pihenőre azért szüksége van a futbolistáknak, ami érdekes a magyar bajnokság szempontjából is, hiszen megnézed a lebonyolítását, akkor valahol nyár elején ér véget, ott van egy rövidke szünet, és már kezdődik is, és ezzel egy időben kezdődik a selejtező is. Tehát ha gyakorlatilag egy hónapos szünet van a bajnokság, és a bajnokság végül is a bajnokság kezdete között, és ebben az egy hónapban kell egyrészt pihenni, másrészt felkészülni a következő szezonra. Tehát ennek igazából semmi értelme nincs, és nagyon régóta mondják, hogy korábban be kéne fejezni, és nem kéne nyáron játszani a 35 fokba. Mert Magyarország azért egy olyan klímával rendelkező térség, ahol a nyári 35 fokok nem olyan nagyon ritkák.
Főleg az elmúlt években. Igen, no, de ha már a pihenésnél tartunk, akkor mit gondolsz, van-e nekünk szükségünk pihenésre? Hogyan értékelnéd a szemüveget a Flórának podcast sikerességét? Milyen jó, hogy a saját nevem van benne, és nem tudom kimondani. Szóval, hogy mit gondolsz erről a dologról, amit Márta Bence kollégánk egyszerűen csak szociológiai kísérletnek nevezett?
Szereted már a focit?
Egyébként, ha hiszitek, ha nem, amióta ez a podcast van és létezik, azóta számos ismerősöm mindig ezzel a kérdéssel köszönt.
Nem olyan nagyon meglepő, de válaszolja a kérdésre is.
Nem. Hogyha csak egy szóval kell mondanom, akkor azért semmiképpen sem tudnám azt mondani, hogy ez a... Hát mikor is kezdtük valahogy ősszel?
Igen.
Ez a néhány hónap, ez így engem futballszurkolóvá, futballrajongóvá, vagy akár csak futballértővé is tett. Viszont az is kétségtelen, hogy számos pozitív hatását érzem az én futballhoz való viszonyulásomban ennek a podcastnek. Máshogy nézek már meccset. Egyáltalán van, hogy leülök már magamtól megnézni mondjuk egy meccset. Nyilván ez is olyan dolog, mint a legtöbb sporták, hogy ahogy az ember elkezd nézni, úgy egyre több mindent tud viszonyítani egymáshoz, ami engem speciál különösen érdekel, egyre több ilyen személyes történet, vagy érzelmi töltet lesz benne. Szóval nem mondom azt, hogy teljesen kudarcra ítéltnek látnám azt, ha valakinek az lenne a célja, hogy én megszeressem a focit, és abból a szempontból viszont kifejezetten sikeresnek tartom ezt az elmúlt néhány hónapot. Hát egyrészt, hogy vagytok ti, kedves hallgatóink, mert az tök jó, mert nyilván amikor belevágtunk, akkor fogalmunk sem volt arról, hogy bár ez papíron, meg a mi fejünkben mondjuk egy remek ötletnek tűnik, de hogy vajon éle a földkerekén olyan ember, aki szívesen hallgatná, és ezt nem tudhattuk. Szóval ez mindenképpen tök jó. Én nagyon örülök minden apró visszajelzésnek, amit kapunk, akár kommentek, akár más formájában, akár csak abban, hogy látjuk a számokat, hogy hallgatjátok az adást. És abból a szempontból is sikeres szerintem, hogy mondom, hogy most már van saját viszonyulásom a focihoz, úgyhogy én speciál nem zárkóznék el a történet folytatása elől, ha van még türelmet hozzám.
Nekem bőven van. Fociról bármikor szívesen beszélgetek. Tulajdonképpen megválaszoltad a kérdésed saját magadnak.
Én ez az, milyen remek dramaturg vagyok.
De ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy nyilván ennek az egész projektnek a sikerességét abban fogjuk mérni, hogy milyen a viszonyod a focihoz. Egy év alatt talán már az is nagy ugrásnak nevezhető, hogy hogyan te fogalmaztál, van saját viszonyulásod a focihoz. Talán már azt is mondhatjuk, hogy megvan egy markáns véleményed bizonyos kérdésről. Sőt, sokszor te hoztál fel olyan témát, amivel kapcsolatban meg akartál fogalmazni egy véleményt, és aztán én meg csak rábólintottam, hogy ja, hát persze igazad van.
Látok dolgokat a fociban.
Igen. Ezt mindenképpen pozitívum. Az kevésbé, hogy még nem merted egyértelműen kimondani, hogy igen, szeretem a focit, de majd a két év múlva esedékes Európa-bajnoksághoz már nyilvánvalóan úgy fogsz hozzáállni, hogy egy rajongó leszel, és megyünk ki a válogatott mérkőzésére, mert nyilván a magyar válogatott ki fog jutni az Európa-bajnokságra.
Több, mint valószínű, és akkor biztosan sajtóakkreditációval leszünk ott a ti költségeteken, kedves hallgatók. Nem. hogy kicsit komolyra vegyük a szót a folytatással kapcsolatban, szerintem most lesz egy hosszabb tervezett szünetünk, hiszen ahogy mondtuk, azért a focisták is többé-kevésbé pihennek, és ugyanezt én megengedném magunknak is, noha tisztában vagyok azzal, hogy az én feladatom sokkal kisebb volt az elmúlt szezon alatt, mint a fantasztikus sztárjátékosoké.
Nem tudom, hogy olvastad-e Bozsik nem tudom, hogy melyik Bozsik, mindegy nyilatkozatát, a korábbi szövetségkapitányról van szó, és ő mondta, hogy hát valószínűleg azért is fáradtak a magyar futballisták, mert nem tudtak kikapcsolódni az off-seasonben, hiszen világbajnokságot kellett nézniük, és úgy nem tudsz elvonatkoztatni a munkától, nem tudsz úgy kikapcsolódni, hogyha nézned kell, ahogyan mások rúgják a bőrt, nem lehet.
Szegények, fárasztó
időszak áll a fejben. Bassza meg.
Magyar válogatott futballisták mögött is minden bizonnyal, de szóval, hogy a pihenő után én azt gondoltam, hogy indíthatnánk egy második évadot, akár egy új borítóképpel is, amire mondjuk Danit is ráfotoshoppoljuk, hogyha még ez meggyőzés alatt áll. Szóval a lényeg, hogy szerintem klassz lenne, hogyha már ezt most így látjuk, hogy szívesen folytatnánk ilyen évados logikában gondolkozni, és akkor hát várhatóan augusztusban, vagy mondjuk ősszel térünk vissza, és reméljük, hogy még többet tanulok a fociról. Viszont még mielőtt lezárnánk ezt az adást, még szerintem egy nagyon pici időnk van, mert csak hogy ilyen nagyon búcsúzkodósnak hangzott az, hogy így jövőről beszélünk, de még nem beszéltünk hírekről. Úgyhogy
nézzük meg, hogy... sokszor még kellett volna néznünk a világbajnokságon, ez negatívum, erre is emlékezni fogunk.
Hát igen, ki tudja, bár nekem elég gyors reflexeim alakultak ki.
Kikapott hogy, a némítógomba kapcsolómon.
Hogy abban a pillanatban én ugye laptopon halkítsam le a dolgot. Szóval mik azok a hírek az elmúlt időből, amikkel szerinted én is találkozhattam, mondj egyet.
Mesut Özil lemondta a német válogatottságot, ezzel valószínűleg találkoztál már csak azért is, mert nagyon sok helyen megírták. Többek között ugye olyan oldalak is, amiket tudom, hogy olvasol a hosszabbításon kívül, pláne mondjuk sporttémában. Nem tudom, hogy mennyire vagy képben az apropójával az egész dolognak.
Többé-kevésbé nem mondom, mert hogy ugye ez egy hosszabb sztori volt, mert hogy ez bőven a világbajnokság előtt kezdődött, tehát megvan az Erdogánnal való fotózkodás, megvan, hogy utána, még mielőtt elutazott volna a válogatott ott, a német válogatott török felmenőkkel rendelkező, vagy török származású játékosait már nekiálltak cincelni, megvan az, hogy aztán nem igazán sikerült finoman, szólva sem úgy a VB szereplés, mint ahogy ezt valószínűleg a németek szerették volna, hogy ezután igazából szerintem felerősödött, főleg elsősorban az élnek a felelősségének, és németségének, illetve törökségének a firtatása, és azt aztán, amennyire én tudom, ez odáig fejlődött, hogy Özil lemondta a válogatottságot, ha jól értem, örökre.
Hát igen,
ezt sosem tudhatjuk.
Hallottunk már ilyet, hogy lemondjuk örökre, aztán például Messi is visszajött, de nagyjából igen, összefoglaltad a történetet.
Ami nekem, vagy szerintem ebben a dologban érdekes, az az, hogy rendkívül bonyolult társadalmi kérdések, nem tudom, jelennek meg egyszerre benne, és hogy azt érzem, és az engem bosszantott ezzel kapcsolatban, hogy akár kommentelőkről beszélünk, akár nagyon sokszor sportújságírókról, vagy sportkommentátoroktól, hogy mindenkinek van egy álláspontja valamiért, vagy egy ilyen érzelmi viszonyulása az, hogy kinek az igazat ebben a történetben, és hogy nyilvánvalóan azokat a rétegeit ennek a kérdésnek, ami a saját álláspontjukat igazolja, vagy legitimálja, azokat veszik csak figyelembe. És szerintem ez mondjuk itt tök tanulságos dolog lehetne arra, hogyha vennék az emberek egy picit a fáradtságot, hogy mondjuk elgondolkozzanak itt a különböző szintegen összejövő társadalmi problémákon, mint például, hogy ki milyen nemzetiségű, vagy milyen nemzeti identitása van, vagy hogy kell-e bűnbakot csinálni, főleg sztárjátékosokból kell-e bűnbakot csinálni akkor, hogyha valakinek nem úgy sikerül mondjuk a VB szereplése, mint ahogy ezt az adott ország szurkolói elvárják. hogy például mennyire saját magát reprezentálja egy sportoló egy sporteseményen, vagy hogy mennyire kell neki egy teljes nemzetnek a reprezentálójaként fellépni, és így tovább. Számos olyan kérdés, amikben én szívesen szeretek elmerülni, akár csak egy-egy beszélgetés formájában, akár kicsit teoretikusabb mélységekben is.
Arra sikerült azért rámutatni, hogy ez egy elég összetett probléma valóban. Itt ugye alapvetően arról van szó, hogy nagyon-nagyon sok minden csattant özilékem, és miközben nem nagyon szabad elvitatni a felelősségüket ebben a kérdésben, mert most azért lássuk be, egy ilyen politikai helyzet között, amikor az egész migrációs kérdés, ez hát eléggé központi témája nem csak a magyar, de alapvetően a nyugati politikának és az Európai Uniós politikának is, pláne mondjuk Németországban okozhat ez feszültséget, vagy okoz ez vitákat. Egy ilyen helyzetben leállni a török elnökkel, akiről tudod, hogy éppen választási kampány kellős közepén van, akiről tudod, hogy hát mondjuk akár mondjuk az emberi jogi vonatkozását tekintve
nem egy kifejezetten szimpatikus ember, nagyon sok mindenki számára, legalábbis Nyugat-Európában.
Hogy nagyon-nagyon nagy hülyeség kell ahhoz, hogy leállj fotózkodni és feltöltsd ezt az Instagramra. Érdekes mondom, kommentben kaptunk egy jó felvetést, ami viszont, amiben lehet egyébként valami ráció. Tehát mondjuk azt például nem tudhatjuk, hogy ezt mondjuk mennyire önként vállalták, és mennyire volt az, hogy mit tudom én, ismerem a nagyapád, meg tudjuk nehezíteni a dolgát, csináljunk egy fotót, feltöltöd, elintézzük okosba. Tehát nem tudjuk, hogy ez mennyire volt egy önként vállal dolog. De minden esetre nem volt egy okos dolog, és ezt tudniuk kellett, hogy ebből botrány lesz, és az, ahogyan kezelték, az még Gündogan részéről, aki legalább egy közleményt kiadott, és leszögezte, hogy ez nem politikai jellegű dolog volt, csak egyszerűen fotózkodott a török elnökkel, mert ugye már ismerik meg, tehát nyilván azért van is valamiféle kapcsolódási pontjuk vele, de hogy őzik nem szólalt meg nagyon-nagyon hosszú ideig, és a világbajnokság után talán egy ilyen 2-3 hétnek kellett eltelnie, hogy kiadja ezt a közleményt, és ebben lemondja a válogatottságot. Egészen addig ő nem nagyon kommunikált ebben a kérdésben, és ugye hát nem tudom, hogy volt-e szerencséd válságkommunikáció, ilyen válságmenedzsment órára járni, nekem igen, és amennyire figyeltem, abból az jött le, hogy a legnagyobb hiba, amit elkövethet akár egy vállalkozás, akár valamilyen híresség egy ilyen ügyben, az a hallgatás. Mert ugye nagyon fontos, hogy te irányítsd hát nem a közvélemény, de azt, hogy milyen irányba halad az egész.
Igen, hát ugye ez nyilvánvalóan inkább Özilnek a mindenféle stábjáról szól, sem mint Özilről magáról, mert azért azt nyilván senki nem gondolja, hogy egy ilyen szintű játékos a saját maga felel a sajtókommunikációjáért, vagy azért, hogy milyen kép van róla a közvéleményben. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan recsitálják egyébként ezt az érvet, és hogyha a professzionális oldalról közelítjük meg, ha arról az oldalról közelítjük meg, hogy igen, Özilnek minden bizonnyal van egy stábja, akik az ő sajtó megjelenését tervezik, akkor én sem egészen értem, hogy ez hogy történhetett meg. Ha viszont most ettől elvonatkoztatunk, akkor én annak a lehetőségét semmiképpen sem szeretném elvitatni, hogy egy sportoló, mint közszereplő az politikai véleményt nyilvánítson. Mi valamiért Magyarországon általában ettől nagyon óckodunk, hogy nem csak közszereplők nem szeretnek politikai véleményt nyilvánítani, hanem általában magánemberek se. Ez a, hogyha ilyen struc politikát választunk, attól biztosan előrébb megy az ország, vagy nem tudom, hogy mi az elképzelés mögötte. Szóval szerintem az egy fontos dolog, hogy sportolók politikailag aktívak legyenek, ha úgy érzik, hogy van valamiféle mondani valójuk. Az más kérdés, hogy nyilván nehéz Özilnek a politikai véleményét ebben a kérdésben számomra mondjuk
értelmezni
is, igen, én azt akartam mondani, hogy nehéz vele azonosulni, de kicsit egy értelmezni is nehéz, hiszen ahogy te mondtad, igazából nem is adott magyarázatot arra, hogy ő tulajdonképpen miért gondolta ezt fontosnak, hogy ő gondolta ezt fontosnak. Igen, hát ez megint egy érdekes felvetés, hogy egyáltalán tényleg önkéntes dolog volt-e. Ebben igazából azért nem nagyon van értelme a felvetésen túl, belemerülni, mert hogy nyilván nem vagyunk okosabbak, és finoman szólva sem vagyunk olyan közelségben a történtekhez, hogy erről meg tudjuk állapítani, hogy ennek van-e valóság alapja. Nem tartom elképzelhetetlennek.
Nekem még egy másik kérem lenne, hogyha ezt kibeszéltük. Egy egészen friss heti eseményről van szó. Volt egy átigazolási hír ezen a héten. A Róma, sőt, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez akkor már két átigazolási hír, és a Róma nagyon-nagyon közel járt a Bordeaux brazil támadójának, Malcolmnak a szerződtetéséhez, akit nagyon sok csapat szeretett volna leigazolni. Végül a Rómával állapodtak meg a 38 millió eurós vételárban. Majd kifejezetten a Bordeaux vezetőségének kérésére, mert ugye nagyon-nagyon sok pletyka volt az egész átigazolási hír körül, ezért azt mondták, hogy jelentsék be. Már az orvosi megelőzően kiadtak egy közleményt, először a Bordeaux, majd hát ezt követően a Róma, ami egyébként eredetileg nem akarta bejelenteni, mondván, hogy hát amíg nem írtunk alá semmit, addig azért már nehogy bejelentsük, de miután a Bordeaux bejelentette, ezután ők is kiadtak egy közleményt, hogy igen, igaz a hír, érkezik hozzánk orvosi vizsgálatra a játékos. Na ezt követően nagyjából néhány órával kiderült, hogy a játékos mégsem engedik el Rómába az orvosi vizsgálatokra, mert befutott a Barcelonának az ajánlata, és hát két nappal később már a barcelonai orvosi vizsgálatot teljesítette sikerrel Malcolm, és alá is írt a Barcához.
Feltételezem, hogy egy kicsit több pénz volt a...
Picit egyébként.
Barcának a zsebében.
38 millió volt a Róma ajánlata, és végül 41 volt az, amiért leigazolta a Barca. Tehát túl lehetett volna azért licitálni őket, csak ugye már úgy voltak vele, hogy ők nem nagyon, tehát ilyen Rómánál azért most próbálnak egy kicsit racionálisabban igazolni, tehát nem akarnak belemenni egy olyan licit harcba, ami esetleg mondjuk már irreálisan nagy összeget jelentene egy ilyen játékosra, akire egyébként tudni, hogy elég ügyes, kétségtelen, nem véletlen, hogy ennyit adtak érte, de azért elég kiegyensúlyozatlan volt a játéka. Tehát neki elsősorban a szezon, tehát volt egy nagyon erős része a szezonjának, de egyébként volt olyan szakasza is, amikor gyakorlatilag teljesen eltűnt. És hát ebből a szempontból nyilván a Barcelonának a döntése is érdekes, hogy egy ilyen játékost választott. A játékos döntése is érdekes, hiszen a Barcába nem látni egyelőre, hogy hogy fog beférni. De talán az egész történetben a Bordeaux-nak a hozzáállása a legérthetetlenebb, mert...
Hát, ez nettó punkóság.
Ez, igen, igen. És oké, hogy tulajdonképpen jó, gentleman's agreement-nél azért több volt a felek között, mert hogy mindenben megállapodtak, tárgyaltak egy csomót, lezártak mindent, tulajdonképpen mert tényleg csak annyi volt, hogy elküldjék egymásnak az aláírt papírokat, aminek ugye az lett volna a feltétele, hogy teljesítse az orvosit, de... Nem tudom, hogy megérte ez a 3 millió, mivel többet kaptak a játékosért, ami nyilván nem kis pénz egy Bordeaux szintű csapatnak, de mondjuk azt a presztízs veszteséget, amit az jelent, hogy kifejezetten miattuk adtak ki egy közleményt, és aztán tulajdonképpen így behúzták a csőbe a Rómát, mert hogy ez mind a két félnek borzasztó kellemetlen. Nem tudom, hogy megéri-e tényleg, de mondjuk, hogyha én lennék klubvezető, akkor valószínűleg tízszer meggondolnám, hogy a Bordeaux-val egyáltalán szóba állok-e a következő alkalommal.
Hát persze azt sem tudom, hogy mondjuk mennyire van most a Bordeaux-nak további olyan csoda gyerek a tarsójában, ami miatt ez nagyon aktuális lenne. Lehet, hogy ők úgy voltak ezzel, hogy most ez a nagy üzletre az esélyük, és akkor ha egy picivel több pénzt is ki lehet csikarni belőle, akkor tegyük meg. Nekem is van még egy hírem, biztosan találkoztál vele, mert eléggé körbejárta az internetet, szerintem nem csak a foci kedvelők kattintottak rá a fantasztikus Turbulmens bemutató live videóra. Nem tudom, hogy volt-e hasonlóan kedves szekunder szégyeni érzeted az elmúlt hetekben, mert ha igen, akkor feltétlenül kíváncsi lennék a történetére, ugyanis szerintem ezt nagyon nehéz überelni.
Hát... Én nagyon gondolkozom, hogy volt-e futballal kapcsolatban valaha, de nem találtam igazából. Talán talán egy ilyen kampányra emlékszem, de aztán kiderült, hogy szerencsére nem minden játékosokkal játszották el. Nem tudom, mennyire vagy képbe a új-zélandi? Fú, most nem akarod, de azt hiszem, hogy az új-zélandi rögbi válogatottnak a harci táncáról, amit mindig...
Igen, igen, persze.
Igen. És a Nivea-nak volt egy kampánya, amiben, mondom, szerencsére nem játékosokkal, hanem Milan Mezbe öltöztetett színészekkel vagy statisztákkal eljátszották azt, ahogyan krémet tettek a kezükre, és akkor azok a mozdulatok, amiket ugye
elméletileg... Mint a harci vízt festenének
maguk. Az volt a néve. Na, az iszonyatosan szégyen teljes pillanat volt, de azt hiszem, hogy a Turul ezt überelte.
Pedig hát tök igazságtalan vagy a nívával kapcsolatban, hiszen mennyire nehéz kozmetikumot férfiaknak eladni.
Tényleg nem láttam ezt a videót.
Szörnyű. Na jó, de minden esetre visszatérve a Turulon ezekre. Van-e bármi hozzáfűzni valóda? Logó, a quintesszenciális magyar humor, úgyis, mint kétnyelvű szójáték.
Turul közül, nem tudom. Tehát én tudnék ajánlani egy-két ilyen terméket. Sőt, én javaslom...
A turkáló is nagyot futott.
Tehát én javaslom azt, hogy minden egyes terméket próbáljanak meg egy ilyen turulos, vagy egy ilyen valamilyen olyan szójátékkal eladni, amiben a kettes benne van. Önmagában a turul is egy borzasztó szóvic, vagy hát szójáték, nem tudom, hogy minek kéne nevezni. Nyilván benne van az a kettősség, hogy ez nagyon magyar, hiszen a turulmadár benne van, meg benne van az is, hogy itt azért mégiscsak egy olyan szándék van, hogy urald a pályát, ez is őrződik rajta, hogy nagyon sokat gondolkoztak ezen a szlogenen. Ja, hát önmagában a termék egy vicc, az meg a másik, hogy...
Szóval nem látod, amint a külföldi nagy csapatok szaladnak Magyarországra, hogy ők is turulmet szeretnének?
Nem, de azt sajnos látom, hogy a magyar jogsorsa érdemes sportolóink százait, ezreit öltöztetik majd be turulba. Hát ugye tudjuk a hírt, hogy az egész jelenség akkor került be a médiában, derült, hogy valószínűleg a magyar labdarúgó válogatott hamarosan ebben a márkában fog játszani, ebben a felszerelésben.
Amíg csak a focink rajdez, ez azt mondom, hogy alapvetően hagyján Szabó Gábornak volt egy véleménycikke ebben a kérdésben a történetnek valamely pontján, ahol kicsit utalta arra, hogy végül is, hogyha ezt ilyen büntetésként akarjuk a focistáinknak adni, akkor abban migráció is van. De hogy mondjuk, ha ez kulminálódik és eljut odáig, hogy mondjuk az olimpiára utazó magyar válogatottaknak a formaruhája, vagy a kinti mezei, meg melegítője, meg ilyesmi.
Az a cél.
Akkor azért ebből lehetnek problémák, mert hogy ez egy technológia, amiben nyilvánvalóan iszonyatosan régóta folynak kutatások, és elég, ha csak mondjuk az úszásra, meg a cápa ruhákra, vagy a mostani téli olimpián a bobosoknál, vagy a skeletonosoknál. Szóval, hogy valamelyik csúszószámban volt hasonlóan szó arról, hogy tulajdonképpen mennyire is technikai sportág már, és hogy a felszerelés, amiben a versenyzők versenyeznek, az milyen fontos másodperceket jelenthet adott sportágokban.
Most próbálom behozni a Turul honlapját, ami végül is lett, francba is, hogy nem találom. Lehet, hogy nem ez a neve. Na mindegy. A lényeg az, hogy honlapja még nincs a cégnek, talán hogyha ugye még saját termelésük sincs igazából, hogy a külföldön rakták össze ezt a cuccot, de van egy ilyen érdekes része a honlapnak, persze ugye semmit nem lehet még csinálni, mert mindenhol az van, hogy majd hamarosan lesz majd valami ott, csak megcsináltak végre a honlapot, hogy ilyen saját fejlesztésű, tehát azt a nem tudom, hogy mennyire bullshit, de azt a marketing szöveget, amit mondjuk a Nike vagy Adidas termékeknél beraknak, hogy ez ilyen-olyan technológia, ez visszafecskendezi a bőröd alá az izzadságod, annyira high-tech cucc, na, hogy ezt azért belerakták, és nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyi a valóság ebből, hogy csak úgy odaírták, mert úgy látták azt, hogy ez a nagy cégeknél is így működik, hogy odarakják, hogy ez ilyen nagyon-nagyon high-tech dolog, és ilyen-olyan energia visszanyerő rendszer van a szövetekben és a többi, vagy úgy tényleg megvásároltak esetleg valami jogot, bár mondjuk abból kiindulva, hogy a logót azt gyakorlatilag lopták, talán még azt a 30 fontos, vagy mit tudom én, eurós sablon se fizették ki, amit ki kellett volna érte.
És zárójelben jegyezzük meg, hogy ez a turgó tulajdonképpen sas.
Igen.
Zárójelbe zárva,
hagyjuk.
Na jó, hát majd a turgolmezeknek a professzionalitását azt nyilvánvalóan az idő is megmutatja. A mi időnk viszont egy kicsit lejárt, úgyhogy csak sikerült megint egy picit túlhúznunk ezt a beszélgetést. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ebben a részben is, meg úgy általában akkor most már mondhatjuk, hogy az első évadban, és alig várom, hogy visszatérhessünk ősszel.
Hamarabb lesz, mint gondolnád.
Sziasztok!
Sziasztok!